művészbejáró Bóta Gáborral.
Üdvözlöm Önöket, én Bóta Gábor vagyok, ez itt a művészbejáró, elmondom a mai menüt. Kovács Dezső kritikus kolléga van itt, az Árt Hét művészeti portál alapító szerkesztője, előtte volt a Kritika című folyóirat, és hát jó néhányra dolgozott, könyvei is vannak, és utána pedig jön a kritikai rovatom, hát azt fogom például ecsetelni, hogy az újra tetsz halálából visszatért országos színházi találkozó mennyire országos valójában, és hogy miket láttam, például Mucsi Zoltánnal egy nagyon izgalmas fösvényt. No, hát akkor kezdjük. Dezső ugye tőlem mindig megkérdezik, hogy tényleg kritikus akartam-e lenni boldogult gyerekkoromban. Veled ez hogy volt?
A kérdés úgy szól, hogy mi akartam lenni gyerekkoromban?
Hát nem gyerekkorodban, hanem úgy általában. Tehát, hogy te tényleg kritikus vagy, valahogy ez kényszerpálya.
Nem kényszerpálya, hiszen belesodródtam és csináltam elég hosszú ideig.
A sodródás az hogy történt?
Hát a sodródás úgy történt, hogy bekerültem a Kritika című folyóiratba, 1981. január 1-én.
Na jó, de hogy kerül? Jó, bölcsészkart végeztél?
Bölcsészkart, igen.
Magyar szakesztétik
a szak. Oda úgy kerültem, hogy Pándi Pál, a tanárom és mentorom meghívott abba a szerkesztőségbe, és én meg oda mentem.
Aha. Tehát már bevágottál nála az egyetemen.
Hát ez így túlzás, hogy bevágottam nála. Ott ugye volt egy nagyon kemény szeminárium, heten jártunk oda, mint a gonoszok, és nagyon-nagyon kemény iskola volt, nagyon kemény dolgokat kellett végigcsinálni, és egy adott pillanatban Pándi Pál azt mondta, hogy maradjon itt a szeminárium után, és akkor megkínált azzal, hogy mennék-e a kritikához.
Miért ajánlhatta ezt neked?
Hát gondolom azért, mivel hogy hosszú évek óta jártam hozzá, ezért valami elképzelése volt, hogy lehetséges, hogy azért, hogy mondjam, érdeklődő vagyok, és...
Na de villogtál valamivel?
Hát villogtam, ugye ott a villogás az Lukács György esztétikáján belül történt, majd Lukács György a Társadalmi Lét Ontológiája című háromkötetes kis opusza kapcsán volt lehetséges. Ezen belül az
ember... Ezt te végigolvastad?
Hát kénytelen voltam.
Mert én végeztem esztétika szakot én is, de bevallom, hogy nem.
Bocsánat, ez Pándi Pál szemináriuma volt, ő egy meglehetősen szigorú tanár volt, és igaza volt. Kőkeményen bevasalta rajtunk, azt a szöveget végig kellett nyalni, és elemeztük, értelmeztük, ergo én azt bizony végigolvastam.
Aha. Na, és akkor tetszett neki, hogy végigolvastad, meg nyilván okosakat szóltál hozzá, aztán...
Voltak még olyan előzmények is, hogy előzőleg én már írtam a kritikába, ez ugye 81 volt, de hát én már 79-ben is írtam a kritikába.
Aha, aha. Na most a Pándi ugye sok tekintetben egy vitatott valaki volt.
Így van.
Jó néhányan meglehetősen vonalasnak gondolták.
Igen, sok voltak ilyenek, voltak másmilyenek is. Mindenkinek másféle viszonya volt Pándi Pállal, nekem is. El kell mondjam, hogy én mérhetetlenül tiszteltem, és az összes létező tanáraim közül tőle tanultam legtöbbet.
Mit?
Nem csak szerkeszteni, hanem szakmai etikát. Bármilyen fura, szakmai etikát, legtöbbet én bizony Pándi Pál.
De mit?
Hát azt, hogy a filológia mennyire fontos, tehát filológiailag legyünk pontosak, és nem nyegle marhaságokat mondjunk, hanem alaposan megalapozott dolgokat, kettő. Emberek megközelítésében, emberekkel való tárgyalásban mindig legyünk korrektek, és tartsuk magunkat a társasági illemhez, de ezen belül elsősorban legyünk szakmailag és emberileg korrektek. Ami szerintem egy nagyon...
De mi az a szakmai illem? Meg mikor kell tárgyalni, amikor szerkesztesz, vagy interjú csinálás?
Többek között, amikor szerkesztek, vagy elém kerül egy olyan anyag, ami már szerkeszte van, de nekem rá kell nézni, mint mondjuk szerkesztőnek, vagy rovatvezetőnek, és hogy úgy mondjam, nagyon alaposan megnézve, ha szükséges, akkor korrigálni, és ha olyan illetve ha az ember korrigál egy ilyen szöveget, vagy változtatást óhajt eszközölni, akkor bizony felhívja az alanyt, és megbeszéli vele, hogy figyeljen ide, vagy figyelj ide, itt ez nem szerencsés.
Tehát magyarul lenne. Nem adtudta nélkül bele a barbolsz.
Isten őriz, hát ez az alapja az egésznek.
Jó, világos. Na, oda kerültél a kritikához, ami hát akkor tényleg egy pár fős műhely volt, olyan értem, hogy páran voltatok
heten
a szerkesztőség.
Heten voltunk.
Nem gondoltam, hogy annyian egyébként, igen. Tehát kevesebbet gondoltam. És tulajdonképpen a Népszabadság épületében volt. Kicsit tán a Népszabadság alvállalkozása volt, vagy volt valami köze?
Annyi köze volt, hogy a kritika fennállása alatt mindvégig ugyanabban az épületben voltunk, mint a Népszabadság. Ugye ez az ős Népszabadság idő, 1981, 82, 83, 84, stb. Ez bizony a Blaha-Lujza téri sajtóházban volt, ami a Népszabadság székház.
A Paternoszteres, onnan ismeri mindenki, hogy ott ment a Paternoszteres.
Így van, és az egyben a régi Szabad Népnek volt a székháza. Uh-huh. És a kritika című
lap. Nem jelentett bélyeget?
Valakiknél lehet, hogy jelentett, nálunk a kritika szerkesztőségében semmiképpen nem jelentett bélyeget.
Uh-huh. És neked mit jelentett a kritika? Hát ott voltál jó néhány, a megszűnéséig végül is ott volt.
Nem egészen a megszűnéséig, de nagyon sokáig. Nekem a kritika azt jelentette, hogy egy olyan intenzív egyetem, ez volt a valahanyadik egyetemeim közül az egyik legfontosabb, amikor a kulturális szektorba, a sajtóba kvázi magától értetődően belefolytam. Hozzá kell tegyem, meglehetősen zöldfülű voltam, tehát nem voltam minden hájjal megkenve, elég naív vidéki gyerek voltam, ezen olyan nagyon sokat azóta se változtattam, vagy nem változtam a naivitást illetően. Tény, ami tény, amikor elkezdtem ezt csinálni, hát én 25 éves voltam.
Jó, de hogy az miből állt, egy győri gyerek voltál, azért városi?
Győr-Sopron megyei gyerek voltam.
Nem voltál győri?
Nem, én Győrbe jártam gimnáziumba, én egy rábaközi gyerek vagyok.
Aha.
Bizony.
Igen, hát figyelj. És ez mit jelentett neked a naivitáson kívül?
A kritika?
Nem, hogy vidéki gyerek, hát már hangsúlyoztam.
Hát ugye először tájékozódni kellett sok mindenben, felkerültem Budapestre, meg kellett ismerni, hogy milyen utcák vannak, milyen villamosok vannak, milyen buszok vannak. Aztán úgy szép lassan meg kellett ismerni a kulturális szcéna embereit, a színházi szakmát, a filmes szakmát, az irodalmi szakmát, és sok-sok-sok embert megismerni. A dologhoz tartozik, ugye nem véletlen szoktam emlegetni, hogy 81. január 1-en léptem be a kritika szerkesztőségébe, mint szerkesztő. 81. őszén interjút készíthettem Jancsó Miklóssal. Egy kolléga, Hajnal Kornél, most Morán Hajnal néven egy nagyon-nagyon jelentős képzőművész Münchenben él. Nagyon szerettem a Kornélt, kiváló kolléga volt. Mentünk interjút készíteni Jancsó Miklóshoz. Abból az alkalomból, hogy a Miklós 60 éves volt. Nem minden kihívás nélküli szituáció volt. Én, mint zöldfülű, mentem a nagy filmrendezőhöz. Egy. A Miklós hihetetlen kedves volt, nyitott volt mindenben, segítőkész volt. Ott ült mellette Hernádi Gyula. A Gyula is. Hernádi Gyula is. Lement az interjú, utána a vége.
Ugye ők ismert szerzőpáros voltak.
Így van, két kiváló ember, a Miklós, mint filmrendező, a forgatókönyveket akkoriban mindig kivétel nélkül a Hernádi Gyula írta, aki persze egy nagy formátumú magyar író volt, és lement az interjú, emlékszem rá, ez a Kossuth téren történt, akkor Jöncsó Miklós a Kossuth téren lakott, úgyhogy a ablaka, illetve az erkélye, az oda nézett a parlamentre. Aha. Tehát nem volt egy érdektelen szituáció, hihetetlen kedvesek voltak, flottul lement a dolog, elbocsúztunk, megcsináltam a szöveget, ja igen, a végén természetesen mondta Jöncsó, hogy hát a szövegegyeztetés majd a Gyulával. Uh-huh. Ez így is történt, megszerkesztettem a szöveget, elvittem Hernádi Gyulához, aki valahol az Irényi utca környékén lakott, ő is hihetetlen kedves volt, maga elé vette a szöveget, és hozott valami elképesztően finom kávélikőrt, és mondta, hogy neked nincs semmi dolgod, csak így áll. És ittatott azzal az elképesztően finom kávélikőrrel. Ez történt, néhány veszőt ki, vagy néhány jelzőt kicserélt, és kész, és megjelent az interjú. Az volt a címe, hogy minden történelmi sztori a ma sztoria.
Ha jól emlékszem, te Acél Györggyel is csináltál.
Hát az egy hosszú történet.
Aki a főkultúra kori fel.
Igen, ez egy hosszú történet, ugye
még
készült... 1990-ben jelent meg egy kötet, az a cím, egy rejtőzködő legendárium, amiben a kor jeles kultúrpolitikusai az Acél körüli szellemi és politikai holdudvar különféle alkotói és jelesei szólaltak meg nagy interjúkban, és hát a történelmi helyzet az, hogy Acél Györggyel készítettünk interjút, méghozzá 88, tehát 1988 tavaszán.
Ha készítettünk, az mit jelent?
Hát volt egy, tehát ketten készítettük, volt egy kollégina, akivel ezt az egész könyvet együtt csináltuk. A dolog szexepilje, vagy érdekessége, hogy ebben az épületben történt az interjú.
Itt pont a szakszervezetek székházában?
Akkor nem a szakszervezetek székháza volt, hanem a MSZNP KB Társam Tudományi Intézete, és Acél György volt akkor ennek az intézetnek az igazgatója, ugye neki is eléggé kaskaringós pályája volt, akkor éppen ide volt helyezve, vagy ide helyeződött, ezt már nehéz értelmezni. Tény, ami tény, hogy berendelt bennünket, azt hiszem, hogy reggel 7 órára, vagy 7:30-ra.
Fú, híres volt erről, hogy nagyon igen. Korán kellett.
Nagyon korán. Megcsináltuk az interjút felvettük, egy szép méretes, ezek magnós interjúk voltak, a magnós interjú elkészült, megszerkesztettük a szöveget a magnós interjú alapján, elküldtük Acél Györgynek, utána semmi, eltelt pár hónap. És hát nem tudom, hogy elmondhatom-e, mert ez már félig meddig privát történelem, vagy az én privát ügyletem, illetve hát nem privát, csak annyi, hogy... Tehát tény, ami tény, egyszer csak felhívott a Kritika című folyóiratnál, ahol szerkesztő voltam, Acél György, pontosabban a titkárnője, és mondta, hogy adom Acél elvtársat. Adta Acél elvtársat. Acél elmondta, hogy megkapta az interjút, elolvasta, de hát ez így teljesen tarthatatlan, és ezért egy hosszú tiráda következett, igen.
Emelt hangom?
Hát a vége felé már egy kicsikét emelt hang volt. A vége, ez az interjú így nem mehet.
De mi volt azok?
Hát ezt nagyon nehéz megítélni, ugye ehhez magát a történelmi kort is ismerni kell, hiszen 1988, mondjuk április, május, június, tehát ahogy mentünk bele az úgynevezett rendszerváltásba, napról napra változott minden. Egy dolognak a interpretációja is napról napra változott. Azt nem hiszem, hogy Acél meg akarta volna változtatni a véleményét, mert nem, de hát az interjú tele volt nevekkel, eseményekkel, emberekkel való relációval, etc.
Aha.
És ő ezt valószínűleg nem akarta. És akkor egy gyors ugrással...
De okolt titeket, hogy ti nem írtatok nem, meg valamit nem, jól, nem, vagy nem, nem tudom, hogy az nem,
nem
volt.
Nem, semmi ilyen bírálat nem volt, csak annyi, hogy ez így nem mehet, mert nem mehet. Ez történt 88, mondjuk májusában. És hogy nem, egyszer csak tavaly, tehát 2023 év elején, február, március, valami ilyesmi, vagy január, már nem tudom pontosan, érkezett egy megkeresés a Magvető könyvkiadótól. A Magvető kiadó kiváló szerkesztője felhívott, hogy lenne kifogásom ellene, illetve a szerkesztő szerzőtársamnak lenne kifogása ellene, hogy ez az Acél interjú megjelenjen.
De ő honnan tudta, hogy ez van, ha nem jelent meg?
Onnan tudta, hogy az Acél hagyatékban ott volt az interjú,
aha,
és az szépen dokumentálva volt, szépen katalogizálva volt, tehát ott volt egy Acél Györggyel készült interjú, és akkor kérdezte, hogy hozzájárulok-e, hát nyilván a szerzőtársamtól is megkérdezte, sőt az összes érintettől, tehát az Acél jogörökösöktől, az Acél György Alapítvány kurátoraitól, és így tovább, és tőlünk, mint akik a kötetet szerkesztettük és készítettük. Én azt mondtam, hogy nagyon szívesen és nagy örömmel, de van egy apró filológiai feltételem, ez pedig csak annyi volt, hogy lábjegyzetben legyen odaírva a interjú készítésének a kontextusa. Tehát mikor készült, hogyan készült, és az, hogy ami majd ki lesz nyomtatva ebben a kötetben, ez a kötet egyébként ilyen címszó alatt megy, hogy Pándi Pál, teherpróba, egy ilyen szép 600 oldalas, nagyon-nagyon izgalmas kötet, hogy más nem mondjak, Pándinak a holokauszt naplója benne van, amit rekonstruáltak, amit 18 évesen írt egy koncentrációs táborban. Tehát nem egy érdektelen szöveg. Acéllal való levelezés, etc. Jó. Tehát legyen benne az, hogy milyen kontextusban született az interjú, mikor, hogyan, és ami a legfontosabb, hogy ugyan a szöveget elkészítettük, de ez nem egy autorizált interjú. Tehát a alany...
Tehát nem hagyta jóvá.
Nem hagyta jóvá. Ennek ellenére a szöveg szerintem vállalható. Az, hogy 88-ban Acél György nem hagyta jóvá, hát ez a helyzet. És ezt szoktam mondani a fiatalabb kollégáim, vagy a fiatal kollégáimnak, hogy ugye a valóság az egy nagyon fura dolog, mert a valóság mindig felülírja a képzeletet. Tehát ha nem történik meg egy ilyen szituáció, erre azt mondom, hogy nem tudok kitalálni egy ilyen szituációt. 88-ban készült az interjú, és egyszer csak az archívumok mélyéről előbújt az Acél György interjú, és megjelent 2023 áprilisában. És hát a kettő között...
Ugye te tanítasz is, mit szoktál mondani a tanítványaidnak? Tehát most, amikor sok tekintetben azt gondolom, hogy az újságírás zöme mélyrepülésben van, sőt, van egy kollégám, aki azt szoktam mondani, hogy az újságírás halott. Tehát, hogy mit szoktál nekik mondani, hogy mi a pálya?
Ugye én az újságíró pályáról, vagy a sajtópályáról szoktam legkevesebbet értekezni. Most hozzá kell tegyem, hogy most éppen nincsen kurzusom. Korábban több helyen oktattam, mint külsős óraadó tanár, a legvégén a Károly Református Egyetemen. De van ez a Kisvárdai Fesztivál, amit te ismersz, leánykori nevén Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiválja. Tavaly például...
Sőt, a leánykori nevén a Határon túl is benne van, szerintem.
Úgy van, igazad van, teljesen igazad van.
A lánykori... Tanájt a filológiai
igen. A leánykori nevében biztos, hogy benne van, hiszen ez valóban egy határon túli fesztivál, tehát, és az oktatásról ugrott most ez be nekem. Tavaly az a koreográfia ment. Mi évek óta egy nagyon kedves kolléginával és kollégával csináltunk workshopot évről évre, és tavaly történetesen kolozsvári és színművészet is egyetemistákkal csináltuk a workshopot. Én, a Szabó Réka dramaturg, Kozma András dramaturg. Tizenvalahány fiatal ember, gyakorlatilag 20 évesek, és hát, hogy mondjam, az embernek fel kell kötni a meleg alsóneműt, mert fel kell kötni a meleg alsóneműt.
Jó, de a dramaturg is egy olyan pálya.
Ott rendezők, vagy... dramaturgok, színészek, színészjelöltek is vannak.
Na jó. Ettől még ne kerüld meg. Azt akartam mondani most, hogy a dramaturgokra rácuppantam, gyorsan kitértél, hogy igen. Más is volt. Dramaturgok is olyan pálya, hogy alig van már főállású dramaturg igen. Magyarországon. És az újságírás is már olyan, hogy szinte minden lap csapódik ide-oda, amoda. Igen. Tehát nagyon nehéz gerincsel talpon maradni. Erre kérdeztem rá, hogy erről mit gondolsz, de beszélhetsz a kritika helyzetéről is, ami aztán végképp a békafeneke alatt van.
Igen, hát ugye valóban a békafeneke alatt van, és ha kicsit tágabb kontextusba helyezem az egészet, ugye nagyon sok emberrel a Facebookon kommunikálok a szakmával, vagy a szakma jelentős részével, és egyszer csak láttam, hogy köröznek egy ilyen leírást, hogy a színház csinálás, vagy a színházi szakma előnyei. Egy, társadalmi megbecsültség, kettő, anyagi megbecsültség, stabil munkahelyi környezet. Mit mondjunk erre?
Hát nehéz erre mit mondani. Hát lehet, ez... hogy ez a elkésett vagy 30 évet ez a, ez a Facebook poszt. Jó, de akkor most szerinted mi van? Tehát egyáltalán mit lehet ma elérni egy kritikával? Én azt látom egyébként, hogy egyre kevesebbet. Tehát, hogy ugye csökken az olvasottsága, ugye az más dolog volt, amikor a Molnár Gál Péter egy 800 000-es Népszabadságba írt valamit, és más, most ami hát egy internetes portálba gyakran jó, ha pár százas olvasottságot elér egy cikk, akkor tud-e ez ütős lenni? Tud-e ez olyan lenni, ha valamit megdicsér, akkor attól akár az bekerül a köztudatba, és netán többen fogják nézni. Vagy ha valamit lebaltáz, akkor annak meg olyan hatása van, hogy hát esetleg nem is nézik. Vagy ez nem is cél.
Igen, ez most egy nagyon bonyolult történet lett, mert egyrészt az egész internetes galaxis oda teremtődött az úgynevezett kritika mögé, de szerintem a hagyományos értelemben, mint kritika, szinte nem létezik. Nézd meg a kritikus kollégákat.
Hát bárki vélemény, tehát bárki vélemény.
Igen, de ez nem kritika, hanem egy vélemény, amit felnyom a Facebookra.
Mi a kritika?
Ez nagyon jó kérdés. Szerintem csak történetileg értelmezhető, hogy mi az, hogy kritika. De említetted Molnár Gál Péter kollégánkat, illetve hát elődünket, mindenképpen megemlíteném Koltai Tamást is, aki szintén elődünk és kiváló kollégánk volt. A Koltai szokta mondani, hogy azért arra törekedni kéne mindenkinek, hogy kialakulhassanak kritikusi pályák. Tehát ne csak az, hogy jön XY és ír másfél évig valahova kis cikkeket, kritikákat, stb., aztán eltűnik, elmegy a szakmából, más csinál, etc. Tehát, hogy legyenek pályák. De hát az is egy történeti dolog, ma olyan nagyon nincsenek pályák.
Nincs pályák, ma pillanatnyilag Magyarországon nincs olyan ember, aki csak színház kritikából él.
Ez kétségtelen.
Na de így akkor hogy legyen pálya? Ha ez kvázi hobbi tevékenység,
ez
akkor
tevékenység.
Hogy legyen pálya? Miközben érteni kéne színházhoz, zenéhez, irodalomhoz, képzőművészethez, ilyen állatfajta amúgy sincs.
Igen.
És mindezért mondjuk az ember kap jó esetben, ha kap pénzt, mert ugye ezt
sok
is tudjuk,
nem.
Hogy nem, mondjuk kapsz egy kritikáért mondjuk ilyen tizenvalahány ezer forintot.
Számlára.
Számlá, én nem is veszek fel máshogy egyébként, mert ilyen befóbiás vagyok,
igen.
Ezt te is tudod.
Igen.
Tehát, hogy és hát van, hát a takarítónői órabér nem jön ki, az ember kiszámolja, hogy elmentél, megnéztél, hozzáolvastál, megírtad, stb. Lehet, hogy még gondolkoztál is rajta.
Kedves Gábor, az idők változnak, hát most egy ilyen korszakon.
Na de akkor?
Akkor mi van?
Hát ezt kérdezem én is, hogy akkor mi van? Hogy akkor mi van? Hogy akkor ennek megmarad-e az a régen megvolt értékközvetítő funkciója, hogy orientális, hogy akár olvasmány élményként is szolgál, hogy mérce is. Tehát, hogy...
Szerintem ezek a funkciók megszűntek, vagy átalakulóban vannak, de radikálisan. Mérce nincs, minden, tehát, hogy mondjam, egyedi megoldások vannak, és egyedi pályák vannak, és én azt szoktam mondani, ugye van egy ilyen szlogen, hogy a kritikusok azt írják, hogy nem, a kritikusok nem azt írják, hogy XY azt írja, Z azt írja, Q azt írja.
Szerintem mindenkinek meg kell teremtenie a maga hitelét, vagy hiteltelenségét,
vagy
van, aki azt
vagy
teremti.
Tehát, bocsáss meg, vegyük a kollégákat, vagy vegyük a létező színikritikai mezőnyt. Mondanék pár nevet, akik egyszer csak elkezdtek regényt írni, vagy szép irodalmat írni. Puskás Panni, Kovács Bálint, Tompa Andrea, Turbuj Lilla, és még sokan mások. Gondolom, hogy nem véletlen sasszéznak át, vagy kezdenek el.
Hát a kettő lehet együtt, hát Kosztolányi is egész jókat írt a kritikáink
kívül
is.
Igen, de az a Kosztolányi korban volt, most van.
Sőt, hát Adi is írt, milyen jó kritikákat írt. Igen. Az Adi mondjuk mindenkit lecseszett, de...
És igaza volt.
Honnan tudod? Hát azokat nem láttad.
Azokat
a Kosztolányi meg szinte azért mindenkit felemelt.
Ez sem, ez így nem egészen stimmel. Tehát a Kosztolányi is azért ő egy nem csak vitriolós elme volt, hanem szeretett szurkálódni is, különösen a pályája
finomabban, elején. Mint
finomabban,
mint az Adi.
Finomabban, ez kétségtelen. Hát ugye az Adiba volt egy ilyen elemi szenvedély.
De az, amit te írtál a Koltairól, hogy azt írtad, hogy az elegáns kritikus.
Igen.
Annak aztán végképp annyi.
Majd biztos lesznek újra elegáns kritikusok.
Te milyen kritikus vagy?
Semmilyen. Én már régen nem vagyok kritikus. Én esszéket írok, elsősorban színészekről, színésznőkről, jelenségekről, tehát én már ebből a szakmából, hogy kritikus, ezt nem egyszer elmondtam, én nem csak lélekben, de praktikusan is.
Hát azért előfordul, hogy egyébként nem, amúgy se vagy egy hú, de termékeny szerző.
Hát
tehát nem mondtad.
Nem mondtam.
Miért?
Más rontok.
Mit rontasz?
Hát szeretek hosszú esszéket írni. Tehát ha látod, hogy miket követek el, és néhány látják, időnként elég sokan látják, vagy bizonyos szövegeket elég sokan látnak, tehát mondjuk ott volt a tavalyi Kisvárdai Fesztivál, határon túli fesztivál, és ott volt egy hegedűs a háztetőn előadás. Csíki játékszín, Csíkszeredáról. Olyan szinten ki volt állítva, zeneileg, koreográfiában, énekhangokban, hangszerelésben, vízióban, illetve vizuálisan, hogy ihaj.
Láttam.
És én láttam.
Próbálták korteskedni, hogy esetleg kritikusok legalább felvételről nézzék meg, és
az ember időnként korteskedik,
esetleg kapjon valami díjat, de
aztán
nem.
Aztán nem jön be. Na most,
tényleg nagyon jó volt.
Igen. Na most én megnéztem a régebbi hegedűs a háztetőn előadásokat, a magyarokat is, meg a nem magyarokat is, tehát ugye volt itt mindenféle, Besenyei Ferenccel, Dunai Tamással, Hegedűs D. Gézával, etc.
És hát meg... az utóbbi időben volt viszonylag egy időben három is, ugye az Operett színházi, a Miskolci, meg a Kolozsvári.
Így van,
pontosan. Ezek majdnem, hogy egybeestek.
Így van, de én megnéztem legalábbis, ami a YouTube-on előbányázható, a Broadway verziót is, a Topollal, meg annak a kiállítását, a koreográfiáját, zenei tálalását, és azt kell mondjam, hogy a Csíki játékszín Hegedűs a háztetőn előadása, az szerintem az egyik top előadás, ami ebben a tárgyban megbírt születni. Többek között azért, mert a rendező, aki a konstancai színház igazgatója, Ervin Simpsonson, lehet, hogy nem jól ejtem, de ő, például vannak benne olyan részek, amiben a zsidó folklórból beemel egy csomó motívumot a szerző, illetve a szerzőpáros, illetve a szerzőtriász. A rendező ezt kibontotta olyannyira, hogy van benne egy zsidó esküvő rész, és az annyira szépen meg van csinálva, ha senki mást nem néz meg, mint az, hogy hogyan van koreografálva, énekelve a zsidó esküvő, és eljátsszák az egész rituálét hitelesen. Valamennyire belemásztam ebbe a témába, mert érdekel, az én privát ügyem, mindegy. Azt kell mondjam, hogy ez egy unikális dolog, és hát olyan énekhangok vannak, hogy ihaj. Tehát ott van például Csíki játékszínben Márdíros Ágnes. Úgy mondják róla, hogy aranyhangú énekes, és tényleg az. A Tevjét énekelte, illetve adta Kányádi Szilárd. A Kányádi Szilárd egy hihetetlen erővel, macsósan, ugyanakkor mégis érzékenyen adta elő a Tevje figurát. De ott vannak a többiek is. Ott van a ugye nevekkel mindig bajom van, vagy nem tudom megjegyezni. Az a fiatalember, aki a zsidó esküvőben a férfi, a szegény Szabó, aki a apai és a családi tiltás ellenére elveszi a általa szeretett lányzót, nagyon szépen meg van csinálva, mindjárt mondom a nevet, Nagy Gellért, igen, gyönyörűen meg van csinálva. Most a Kisvárdai Fesztiválon, bocsánat, ez itt a reklámhelye, lesz egy Amadeusz, és ő játszik benne.
Na, de látod, most nyilván a magyarországi nézők nagy része számára mondta egy rakat ismeretlen nevet. Uh-huh. Na most itt lehetne szerepe például a kritikának, hogyha olvasnák annyian, hogy bevinni a köztudatba embereket. Tudom, hogy neked mániád, ahogy nekem is a határon túli magyar színház.
Nem véletlen.
De hogy hát semmi. Hát megmaradnak tulajdonképpen egy szűk körben, és amúgy totálisan ismeretlenek. És hát nem jó, mert se tévéközvetítés nincs onnan, már máshonnan se nagyon színházban. Tehát, hogy 10-20 ezer ember ismeri őket. Erre, azoknak fontosak,
igen.
És kész.
Erre a következőt tudom mondani. Ez a magyar kultúrának az egyik olyan foltja, amit szerintem rendbe kéne tenni, ugyanis itt az évtizedek alatt felnőtt egy olyan hihetetlen erős színházi szcéna határon túl, mondjuk Erdélybe, mondjuk Újvidéken, mondjuk Kassán, mondjuk Komáromba, és így tovább, akik és amelyek olyan szintű produkciókat hoznak létre, amelyek folyamatos
verseny... Hogy tudod ezt rendbe tenni? Hát már alig tudom. Van időnk, de hogy tudod rendbe tenni? Mondjuk írsz egy határon túli magyarról, most láttam, remeknek gondolom, uh-huh. A Kaposvány Színházi Fesztivál, mondjuk Mátrai László. Uh-huh. Úgyhogy Nemes Leventéről, aki hát egy nagy bölény, igen. Ugye, most jelent meg könyv is.
Igen.
Most ha írsz róla mondjuk egy portrét, nem fognak rá kattintani, mert arra fognak kattintani a Stoll Andrásról részt.
Igen.
Tehát akit nagyon ismernek. Tehát nagyon nehéz egy új nevet behozni, úgyhogy egyáltalán érdeklődést váltson ki.
Itt már az egész médiának ebben részt kell venni, a közmédiának, a kereskedelmi médiának, a portáloknak, a televízióknak, és itt tovább.
Nem vesz részt, tehát kell venni ilyeneket, lehet mondani, de hát
igen.
Tehát,
igen,
hogy ez valószínűleg így marad.
Igen. Nem fog így maradni, ez tuti fix, hogy nem fog így maradni.
Mert az Árthét Művészeti Portál áttöri a vonalat?
Nézd, ugye minden relatív, az Árthét Művészeti Portál egy nagyon picike kis portálocska. De! Most akkor mondok egy furcsát, és ez a reklám helye. Mindig meg szoktuk nézni, hogy hol olvassák, merrefele olvassák, stb. Most éppen a kedves kollégámmal, kollégáimmal csináltunk egy ilyen kis kimutatást, hogy nem az, hogy most, nem tudom én, pár napja vagy egy hete, hanem egy éve, hogy hol olvassák ezt a portált. Számra is teljesen meglepő volt. Első Magyarország, oké, magától értetődik, magyar nyelven megy a portál. Kettő, Románia. A Románia az úgy értendő, hogy Erdély, de azon belül Bukarestben sokkal nagyobb a látogatottsága, mint egész Erdélyben. Bukarestben. Miért? Azért, mert az európai intelligencia, színházi, filmes, egyéb intelligencia szeret oda menni Bukarestbe, és Bukarestben történetesen van egy olyan, hogy Uniter. Az Uniter fesztiválja. Idén is volt. És aki él és mozog, és aki ad magára a színházi szakmában, a filmes szakmában, az oda megy. Nokdacu, magyar alkotók kapnak Uniter díjat, idén például kapott Cári Tibor,
a kiváló
zeneszerző, Székely Csaba, a kiváló író, és Bács Miklós, a nagyon-nagyon kiváló színész Kolozsváron. Én láttam Kolozsváron a Rokonok című előadást, rendezte Bocsárdi László, hát mit mondjak, egy sistergő előadás volt.
Na, még... akkor most, most annyit mondjál még, hogy alapvetően meg vagy a bőrödbe, csinálod tovább az Árthédet, írod az eszéket, és ezzel te el vagy.
Ennél bonyolultabb a helyzet, sok minden.
De már nagyon nem tud bonyolult lenni.
Sok mindent csinálok egyszerre, amit nem lenne szabad, de mégis ez a helyzet. Más területekbe is belekotnyeleskedem, és nem tudom úgy abba hagyni, hogy ne mondjam el az elemi színházi, vagy elemi élményemet. Most nemrég, május 23-án volt egy olyan, hogy Csini Baba Táncdal Fesztivál. Annyi adrenalin zúdult én rám.
Ez és a szerint... Katona József Színház.
A Katona József Színház, főleg. És még nagyon sokan, igen, mások. Tehát például olyan énekesek, hogy a Beton Hofi, a Péterfi Bori, a Beck Zoli. És
miért volt olyan nagyon fontos? Most már max. Egy perc, tényleg?
Igen. Azért, mert hatalmas tömeget tudott vonzani. Egy, kettő, olyan minőségben állították elő a zenei cuccokat, hangszerelésben, énekhangban, tálalásban, látványban, látvány Giliga Ilka, hogy más nem mondjak, rendezte Vajdai Vilmos, hogy más nem mondjak, és hát ezek ilyen nagyon ütős dolgok voltak. Tehát ahogy lenyomták azt, hogy almát eszem ropog a fogam alatt, ami ugye egy nagyon régi nóta, énekelte 1968-ban a Táncdalfesztiválon Magai Klementina. Én emlékeztem rá, kisiskolás voltam, nyomták szépen a nótákat, és én meg úgy füleltem. Úgyhogy így.
Köszönöm, hogy jöttél.
Én is köszönöm.
Önöknek is köszönöm, hogyha nézték ezt a részét a műsornak. Folytatjuk Szignál utána a kritikai rovatommal. Főleg azt fogom ecsetelni, hogy milyen kalandjaim voltak az Országos Színházi Fesztiválon Kaposváron.
Művészbejáró Bóta Gáborral.
Folytatjuk akkor a kritikai rovatommal. Hát ugye hosszú idő után megint először volt országos színházi találkozó, illetve én azt gondolom, hogy ez inkább Kaposvárnak volt egy fesztivál országos merítésből, tényleg egy jó válogatással, de hát ugye az történt, hogy se a szakma, se az újságírók lényegében nem kapták meg azt, amit minden más fesztiválon, tehát, hogy ingyen szállást, ingyen jegyeket, ez így van a világban is, meg itthon is, tehát más fesztiválokon Gyulától Kisvárdáig, hogy hát ez tulajdonképpen jár, tehát hogy azt mondják, hogy na de hát akkor tudunk segíteni 16 ezer forintos napi szállással, vagy 3 ezer forint egy-egy, hát az ember kiszámolja, ezt nem tudja megengedni magának a szakma. Holott hát ugye pontosan azért jött létre Jordán Tamás által kitaláltan annó a Pécsi Országos Színházi Fesztivál poszt, hogy ott bizony valóban találkozzanak az emberek, hogy legyen szállás, hogy legyenek jegyek. Ugye előtte is volt már országos fesztivál, akkor Vándor fesztivál volt, tehát hol Győrben volt, vagy hol Szegeden, és aztán hosszú ideig Pécset, ahol egy ideig meglehetősen jól is működött. Aztán egy kicsit kezdett ellaposodni, kezdtek az off programok elfogyni, és hát bizony föl-föl merült, hogy hát a válogatás az idehoz húz, odahúz, amodahúz, és most szerintem csak értékszempontú, és már nem lehetett ott maradni feltétlenül aludni, bár egyébként ott az újságírók mindig kaptak, csak volt, hogy a társulatok nem kaptak megfelelő szállást, de ez már inkább a vége felé volt, és ugye ott lett vége a Pécsi Országos Színházi Találkozónak, hogy Covid volt, tehát akkor, amikor nyár elején lett volna, akkor nem lehetett játszani, és aztán hát ősszel már lehetett volna, mint ahogy például a Kisvárdai Fesztivál, ami ugye hát most kezdődik mindjárt, tehát június vége felé szokott lenni, meg is tartotta a fesztiválját nyár végén, de a Pécsit bár meg volt rá elvileg a szervező is, azt hiszem Márta István nevezték ki akkor, végül is nem jött létre, és aztán azt is tudom, hogy később a Miskolci Színház ajánlotta, hogy na de hát elvileg megvan a pénz, hát akkor tessék, akkor akár náluk is lehet, hát erre igazán érdemi válasz nem jött, tehát tulajdonképpen indoklás nélkül meg szűnt a Pécsi fesztivál, aztán valahogy Debrecenben lett egy másik fesztivál, hát szóval bonyolult az ügy, tehát lehet, hogy Pécs is kicsit a bűnös városok közé tartozott, mint ahogy Miskolc is, ott pedig ugye az Opera Fesztivál szűnt meg teljesen hasonló módon, ami egyébként kezdetekben nemzetközi volt, ott a nemzetközit aztán levették a névből, lett magyar, de az még mindig meglehetősen jó volt. Aztán az sincs, és ez föl se támad. Most ugye a kaposvári feltámad, az úgy támad föl, hogy valahogy hirtelen. Tehát olyan nagyon a szakma ebben nem volt beavatva, hogy na hát akkor vitassuk meg, most akkor lesz megint országos, és na akkor hol legyen, és miért olyan legyen, és miért ilyen legyen, és stb. Hanem punktum, ezt úgy megkaptunk a képükbe, hogy most Kaposvár, az ugye jó városnak minősül, és hát aztán lett egy meglehetősen jó válogatás, tehát azt kell mondanom, hogy egy egészen kiváló válogatás, nincs olyan produkció, amit nem láttam, tehát valamennyi versenyprogramot láttam, a tetejében olyan jól jött ki a dolog, hogy az utolsó három nap semmit nem láttam, előtte meg mindent, tehát csak három napra kellett, hogy menjek. Úgy tudom mondani, hogy közelharc árán sikerült, a közelharc persze idézőjelben, tehát nekem is az előbb említett feltételekkel akartak lehetőséget biztosítani, aztán valahogy ez mégiscsak ez a nyomorult három nap megoldódott, de kollégákat sűrűn nem láttam, vagy csak a fesztiválra érkező innen-onnan különböző színházakból jövő szakmabelieket sem nagyon, csak azokat, akik felléptek. Azoknak viszont jó körülményeket biztosítottak, tehát rendben volt a szállás, rendben volt a jegy, még étkezés is volt, ahogy egyébként ez több fesztiválon is van, de hát ez aztán tényleg nem tartozik a kötelező kategóriába, és nagyon jól megteltek az előadások. A kamara ugyanúgy, mint a nagy terem, és egy vélhetően, ugye előre tudhatóan, hát az, hogy Mucsi Zoltán a Föspény címszereplője Harpagon, az nyilvánvaló volt, hogy dugig lesz, de hogy hát Borbé Szilárd két meglehetősen elvont filozófikus költői és erőteljesen gondolkodásra késztető darabja szintúgy. Beszélek akkor először a Fösvényről, ami ugye szolnoki előadás Szabó Máté rendezésében, és hát persze, hogy a Mucsi. Hát ez az ő jutalom játéka, hát most ezen nincs mit vitatkozni, miközben a többiek is jók, csak hát ez annyira rá van ez az egész dolog kitalálva, már ahogy bejön. Tehát Cséki Zsuzsanna egy olyan jelmeztervezett neki, hogy hát úgy néz ki, itt egy hajléktalan, ilyen rémes satyek van a fején, kinyúlt a pólója, kopott a farmerja, és hát rögtön leírni, miközben tudjuk, hogy ő a pénzes manusz. De hát azért jó ez a jelmez egyébként, mert rögtön látható, hogy semmi értelmesre nem fordítja a pénzét. Tehát, hogy ez neki csak a, hogy mondjam, nem jó szó, hogy státuszszimbóluma, hanem mert a lételeme. Tehát neki kell az a pénz, hogy ott legyen, azt úgy szorítja magához, mint hogyha egy veszett jó nő lenne, és a pénz fontosabb, mint a gyerekei, vagy bárki más, és ugye Antal Csaba tervezett egy ilyen budit ott a szín bal oldala felé, mert egy ilyen kert a meglehetősen minimalista díszlet, és hát ebbe a budiba berejti ezt a kis pénzes ládikát, és hát az nagy truváj, hogy ugye belohol, persze, hát előtte ötször körbenéz, hogy jaj, valaki meg ne lássa, belohol a budiba, és belülről látjuk, tehát ki van vetítve, hogy ott mit művel, hogy teszi be a WC-kagylóba, hogy rögzíti, stb., és közben majdnem gyomorgölcsöt kap, még bent is százszor körbenéz, hogy jaj, valaki ugyan már meg ne lássa őt. Na most a Szabó Máté meg a Gyulai Eszter átírták mai szlengre a szöveget, tehát hogy tulajdonképpen olyan, mint ahogy nyilván sok diák nézi át, hiszen mind a mai napig ez kötelező olvasmány, tehát az ő szájuk ízére átírták ezt az egészet. Fesztiválon főleg felnőtt volt a közönség, de azért volt egy-két diák, és hát látszott, hogy veszettül vették, egyébként az egész közönség veszettül vette. A szakma egy része, akik az a viszonylag kevés, akik ott voltak, azoknak egy része morgott, hogy fú, hát ez ripacskodás, fú, hát ez nem megy mélyre, hú. Én nem értek velük egyet, mert azt gondolom, hogy a Commedia dell'arte, tehát vásári piacoknak a színjátszásán edződve írta Molière a műveit, ahogy ezt is, tehát ebbe belefér a harsánság, és igen, sőt, még a ripacskodás is, tehát én ezt abszolút vállalhatónak tartom, és ugye hát a legvégén van ugyancsak a budi, amikor ugye hát elcsorják a ládikát, majd valahogy vissza, és hát annyira keresi, hogy hát beletúr a budi legmélyére, és kijön szaros, tehát így a ruhája meg mindent össze is kette magát, és volt, aki azt mondta, hogy na hát ehhez aztán már végképp nem. Szerintem ez belefér, mert mutatja a mohóságát, hogy nem érdekli, hogy mi van, csak megtalálja ő azt a ládikát, és hogy eljátsza a Mucsi azt, hogyha nem találja meg, akkor itt lesz a világ vége számára a tragédia, és hát ezt ugye, tehát, hogy tényleg megvan a tragédia szele, hogy ott kap szívszélhűdést, de hát komédiáról van szó, úgyhogy nem lesz tragédia, és végül is minden jóra fordul, nem is egyértelműen, mert azért kesernyés ez a vég, de hát azért mégiscsak. Az egész csapatnak, én most nem fogom földarálni a teljes szereposztást, hát dicséret érdemel. Láttam a Pacsirta című darabot, ez a Soproni Petőfi Színház, Jean Anouilh-nak a darabja, ami Jeanne d'Arc-ról szól, ő áll a középpontban, tehát hogy az a valaki, aki próbál szembe menni a hatalommal, és hát arról szól az egész produkció, hogy lehet valakit befeketíteni. Ha úgy tetszik, a mai karaktergyilkosságokról beszél, arról a propagandáról, amit hát bárkit ki tud nyírni, és akár erőteljesebb tud lenni, mint a mágia, mert hát totálisan tacsra tesz bárkit. Kéri Kitti rendezte ezt az előadást, és Szalai Katalin Jeanne d'Arc, aki hát megmutat egy ilyen igazi tiszta lelket, aki hát bármi is történik, lényegében nem engedi besározni magát. Halma Máté Varvi gróf, aki hát minden áron ki akarja végeztetni ezt a nőt, tehát, és hát persze Várhelyi Áron inkvizitorként szintén, vagy Pintér Gábor például ügyészként, tehát, hogy egy gyenge nő ellen megindul egy egész gépezet, és az hosszú ideig képes ellenállni és ellenállni, még végül persze hát csak eltiporják, de hát ott marad a mementó, hogy érdemes lázadni, mert előbb-utóbb csak eredménye lesz. Az iráni konferencia a Sepsiszentgyörgyi Tamási Áron színház produkciója, Iván Viripájev írta, és ugye Irán, mint lakmuszpapír, ami hát nagyon sok üggyel kapcsolatban hát középpontba került, és nagyon vitatott akár az egész országnak a helyzete, és akkor Dániában rendeznek egy konferenciát, ami látszólag egy Kopenhágában, ami látszólag egy tudományos konferencia, de nagyon hamar elfajul. Tehát, hogy a valódi érvek, amik azért persze szintén összecsapnak, személyeskedésre, gyűlölködésre fordulnak, és az előadók hát tulajdonképpen egymást kezdik leosztani, kiosztani, stb. Úgy csinál a Bocsádi László által rendezett előadás, mintha mi is a konferencia résztvevői vagyunk, kaptunk is a bejáratnál, tudják ezt a logót, csak hát nem írták rá a nevünket, mert nem tudták, hogy mi jövünk, és a szereplők egy jó része, egyébként között mellettünk ül, amikor éppen nem a színpadon van, és akár onnan is hozzá szól hát a produkció, illetve hát az elmondottakhoz. Van köztük teológus, ugyanúgy, mint politológus, vagy akár televíziós műsorvezető, vagy lelki pásztor, tehát különböző szempontokból kerül ugyanaz a téma hát napirendre és gyűlölködésrendre, mert hát tényleg összecsapnak emberek. A nagy része, tehát ez egy statikus előadás, itt a szöveg meg a szereplők viselkedés módja fontos. A szereplők, hát két pulpitus van, ennyi a díszlet. Az előtt állva mondják és mondják a magukat, és próbálják meggyőzni a többieket. A legvégén Neves Levente jön, aki egy nagy bölény, egy 90 éves karmestert játszik, most jelent meg egyébként róla egy könyv is, aki hát a nagy bölcs tapasztalatával próbálja mindazt összefoglalni, ami a világban van, és igyekszik elmondani azt, hogy szerinte hogyan is kéne létezni, de hát az egész előadás arról regél, hogy olyan nagyon ez nekünk nem sikerült. Hát akkor ennyi fért a mostani művészbejáróba. Az első részben Kovács Dezső kritikus kollégám volt itt a hangpultnál, ezúttal Horváth Ádám ült, én változatlanul Bóta Gábor vagyok, hallgassák meg a híreket, viszonthallásra.
Művészbejáró Bóta Gáborral.